Zsoltárból fogom olvasni. Az egész Zsoltárt felolvasom, úgyhogy arra kérek, aki teheti, az állva hallgassa meg. Tehát a 38. Zsoltár. Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Uram, ne fegy meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs épp hely testemen sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom vétkem miatt, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Megbűzhöttek, elgenyesedtek sebeim oktalanságom miatt. Elcsüggettem, megdörnyedtem nagyon. Úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen. Kimerültem, végképp összetörtem. Szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom. Nincs elrejtve előled sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott. Szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért. A rokonaim is elhúzódnak tőlem. Törtve tettek, akik életemre törnek, akik veszemet akarják. Arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem. És család terveken gondolkoznak minden nap. De én meg sem hallom, mintha süket volnék. Olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja ki száját. Olyan vagyok, mint aki nem hall, és szájában nincs ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram. Te majd megfizetsz nekik, Uram, Istenem. Bárcsak ne nevetnének rajtam, ha lábam meginog, gondoltam. Ne lennének dőszösek velem szemben, hiszen már közel vagyok az eleséshez, szüntelenül gyötör a fájdalom. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. De ellenségeim életerősek, sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Rosszal fizetnek nekem a jóért, rám támadnak, pedig én jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy távol tőlem. Siess segítségemre, Uram, szabadítom. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, ha az ének szövegével köszönjük meg neked, hogy a te irgalmat napról napra megújul irántunk, hogy ez nem fogy el, hogy új napra virathattunk vasárnapra, amikor összegyűlhetünk a te jelenlétedben, hogy téged imádjunk, magasztaljunk énekeikkel, hogy a te ígédet meghalljuk, kérünk téged, Urunk, te adj nekünk halló szívet, és te adj erőt nekem is az ige hirdetéséhez. Kérünk, hogy légy velünk mindenben, az úrvacsorában is, hogy ezt tudjuk örömmel, jó szívvel venni a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy emlékezhetünk az Úr Jézus halálára, értünk folyt vérére, megtört testére. Kérünk azért, hogy a te áldásod legyen a mai összejövetelünkre, együttlétünkre. Amen. Amen. Nyilaid belém akadtak. Tudom, hogy egy igehirdetésnek lehetne bátorítóbb, biztatóbb címet is adni, de amikor körülbelül 2 hete az egyik csendességemben Isten előtt önmagamról gondolkoztam meg az életemről, Istennek ezek a szavai jutottak eszembe, amelyet ebből a Zsoltárból, a 3. versből olvastunk. Nyilaid belém akadtak, vagy hogy az újfordítás visszaadja, nyilaid belém hatoltak. Úgy éreztem, hogy Isten megsebzett, eltalált, megállított, és mondjuk az földre terített. És az ember az első nyilavéstől még valahogy imbolyogra, valahogy tovább megy. Aztán jön a másik, amitől már megszántorodik. Ahogy a Zsoltárban olvastuk, inog a lábam, közel vagyok az eleséshez. Az ember szinte elveszíti az egyensúlyát. És utána jön a 3. lövés, amivel már az ember nem tud dacolni, az leteríti. Istennek ezek a nyilai az elmúlt időszakunk eseményei voltak. Először Jutko néni halála, amelytől még úgy inogva, de tovább mentem valahogy. És csak amikor konkrét helyzetekben éreztem, hogy hiányzik, és miért nincs itt a Jutko néni, annyira szükség lenne rá, akkor érzi az ember, hogy elveszített valakit. Még valahogy tovább megy, de nagyon hiányzik az, aki már nincs közöttünk. Aztán, amikor Cime a beteg lett, és egy hét alatt szinte elment közülünk, akkor azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg, ez nem lehet igaz. És ne botránkozom meg senki, de valahogy úgy gondoltam, úgy gondolgottam magamból, hogy én nem tudok elmenni erre a temetésre, én nem akarok ott lenni. én nem akarom, hogy ez igaz legyen, vagy hogy a Timát is eltemetjük. És utána jött Kövesi Erzsike, akit szintén egy hét alatt szinte elveszítettünk. Tudtuk, hogy súlyos a betegsége, de egyik hétről a másikra vitte el közülünk az Úr. És az életem valahogy ment tovább. Jöttek az események, a gyülekezeti csendes hét, a költözésünk, de valahogy éreztem, hogy a szívemben nagyon nincs rendben valami. Ugye a Zsoltár író írja, erőtlen vagyok, összetörtem teljesen. És az élet ment tovább, de én nem tudtam tovább menni az élettel. Valahogy a lelkem az lemaradt. Éreztem, hogy valamit tennem kell, Isten megállított, Isten nyilai belém akadtak. És ez előfordulhat mindannyiunkkal, mindannyiunk életében, akár egy közösség életében is, hogy Isten olyan körülményeket, eseményeket ad, amelyek megállítanak bennünket az élet rohanásában, amelyek nem engednek tovább, amelyek arra késztetnek, hogy elgondolkodjunk az életünkről. Mert sajnos ez a rohanó világ kiöli belőlünk azt a gyakorlatot, hogy önmagunktól megálljunk rendszeresen. És Isten kérdezzük az életünk felől, hogy Uram, jó irányba megyek én még? Gyönyörködsz-e még az én életemben, mint ahogy az egyszülött fiú Krisztus életében gyönyörködtél, aki bennem lakik? És lehetnek ilyen alkalmak, amikor Isten nehéz eseményeken keresztül megállít. Ha magunk nem gondolkodunk el ezen, ő ad lehetőséget arra, hogy kényszerít arra, hogy álljunk meg. Miért állított meg engem Isten? Azért, hogy én is elgondolkodjam az életemről. Évekkel ezelőtt, nem mostanában, az életemnek volt egy olyan időszak, amikor félelem miatt nem mertem őszinte lenni. És hónapokon keresztül képmutató módon viselkedtem egy bizonyos helyzetben. És ez hihetetlen nagy lelkiismereti válságot okozott az életemben, amiben valóságosan belebetegedtem. Olyannyira, hogy a mai napig nem épültem föl teljesen. Hála Istennek, sokkal, de sokkal jobban vagyok, mint évekkel ezelőtt voltam, de érzem, hogy valami még mindig visszamaradt ebből, ami miatt nem tudok úgy adni, ahogyan érzem, hogy kellene. Hogy az igében is olvassuk, hogy az élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Én úgy szeretném, hogyha én ilyen ember lennék. Különösen abban a szolgálatban, amiben vagyok. És annyira érzem, hogy a gyülekezetnek, sőt egyes személyeknek szüksége van az élő víznek folyamaira. Hogy Isten bennünket tanácsoljon, megerősítsen, bátorítson, vezessen, és hogy ebben engem felhasználjon. Szeretném ezt adni, de valahogy még nem tudom úgy adni, ahogy szeretném. Nem azért mondtam el az én dolgaimat, hogy most magamat elemezzem, hanem példaként. Mindannyiunk életében lehetnek olyan időszakok a múltban, amit nem rendeztünk le rendesen. Isten előtt úgy, ahogy kellett volna. És ezek az emlékek kínoznak bennünket, fáj mindaz, amit tettünk. És valahogy nem tudunk azoktól elszakadni, nem tudunk tovább menni. Vagy inkább Isten nem akarja, hogy tovább menjünk így. Miért állította meg Dávidot ebben a Zsoltárban Isten? A bűnei meg a vétkei miatt. Azt olvastuk, hogy a bűnei elborítják a fejét. Teherként rajta vannak, mint amit nehéz, ereje felülvalók ezek a terhek, mert nem tudja hordozni. És hogy jutott az ember olyan helyzetbe, hogy a bűnei elborítják a fejét, mint hogyha a hullámok összecsapnának a feje fölött. Annyi bűnöm lenne, hogy már elmerülök benne. Azt hiszem, hogy nagyon könnyen. Hogy az életünk olyan, mint egy kert, amit hogyha nem művelünk, akkor a gyomok azok jönnek maguktól is. Édesanyám a nyáron nagyon sokszor mondta nekem, hogy már megint tele van a fűkerttel, pedig nem régen szedtem ki a füvet. Ha egész nyáron nem törődött volna a kerttel, akkor nem látott volna se a krumpli, se semmi más termény, hanem csak a fű. Mi is nagyon könnyen kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy elborítja a fejünket a bűn, ha nem törődünk rendszeresen a mi életünkkel, a szívünkkel. Meddig lehet így élni? Én azt hiszem, hogy nagyon sokáig, hogyha közömbösek vagyunk Isten iránt, talán még a lelkiismeretünk sem vádol. Talán még a lelkünk sem érzi tehernek az, hogy bűnös élet vagy életszakasz van mögöttünk. De egyszer szembe kell néznünk azzal, hogy amit tettünk, az nem volt jó. Dávid a 40. Zsoltárban azt mondja, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál. Dávidot utolérték a bűnei. Mehetünk egy ideig, de Isten utolér bennünket. Istentől nem menekülhetünk el. Ő jól tudja, mi van a szívünkben. És egyszer csak utolérnek a bűneink. És az lehet, hogy nagyon fájdalmas lesz, hogy Isten utolér bennünket. Mert ha az ember a szép szóra nem figyel, akkor lehet, hogy Isten bevet olyan eszközöket, amelyek már fájdalmasak. Amelyek kényszerítő erejűek. Ugye Ágoston fiunk sokszor engedetlen. Nem csak a gyülekezeti gyerekeket veri, hanem otthon a kis testvérét is. És néha kénytelenek vagyunk a fakanalat bevetni, mert nem érti meg másképp, hogy az neki fáj, mármint a domonkosnak. Hogyha ő bántja. Fájdalmat okozunk neki, de ezáltal valahogy megértetjük vele, hogy valahogy nem jó dolog, amit ő csinál. Dávid is ilyen fájdalmas dolgokon ment keresztül. Hogyan ír Istenről, aki őt fenyíti? Azt mondja Istenről, hogy ő olyan, mint aki ostoroz. Ne ostoroz engem. Isten olyan, mint aki kilövi rá a nyilait. Nyilait belé magadtak. Úgy jelenti Isten, mint aki kezével fenyít. Kezed rám nehezedett. Isten ostoroz. Nyillal lövöldözi, kezével fenyíti. De még szerintem ennél súlyosabb az, ahogyan leírja Isten szívét, indulatait. Azt mondja a második versbe, hogy haragodban ne fenyíts engem, felgerjedésedben ne ostorozz engem. Isten haragszik a bűn miatt, felgerjed a bűn miatt. A keresztények sokat beszélünk a szerető, irgalmas Istenről, és erre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. De úgy érzem, hogy sokszor megfeledkezünk az Isten haragjáról. Arról, hogy Isten a szíveket és a veséket vizsgálja. És belelát a szívünk legmélyére, és ott látja a bűneinket is. És hogy a Jelenések könyvében az Úr Jézus magáról beszél, azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Az Úr Jézus, ami megváltónk, mondja ezt. Aki a bűneinkért fizetett. Akiket én szeretek, azt megfenyítem és megfeddem. Mielőtt megnéznénk azt, hogy Dávid hogyan élte meg ezt a fenyítést, hadd szüljek be egy gondolatot. Egyszer valaki azt mondta, hogy a léleknek kétfajta betegsége van. Az egyik az, hogyha nincs eléggé tudatában a bűnének. A másik pedig az, ha nincs eléggé tudatában az Isten kegyelmének. Mind a kettő betegséghez vezet. Ha nem vagyunk tudatában a bűneinknek, bűneink megvallása nélkül éljük az életünket, egyszer csak súlyos következményekkel találjuk magunkat szembe. Isten utolér bennünket. Most erről beszélünk egyelőre. Majd a kegyelemről is fogok néhány gondolatot mondani. De miért fenyít meg Isten a bűneink miatt? Azért, mert a bűneink tönkretesznek bennünket, kapcsolatainkat, a környezetünket. Igazából kiöli a bűn a belőlünk az életet. Megöli a kapcsolatunkban is lévő életet. Isten pedig életpárti, ő az élet forrása, ő maga az élet. És ami a halálunkat okozná, az kiműti belőlünk, mint egy orvos. Azért, hogy éljünk továbbra is. És lehet, hogy ez az műtét, ez fájdalmas és hosszadalmas, mint hogy Dávid életében is az volt. Hát nézzük meg, hogyan írja le az állapotát Dávid. Azt mondja, hogy nincs épség a testemben, a te haragodtól. Nincs békesség csontjaimban, vétkeim miatt. Derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép nincsen. Én nem tudom, hogy Isten konkrétan milyen módon fenyítette őt. De úgy tűnik, mintha ezt az embert ostorral végigverték volna. Már nincs egy hely, éphely a testében. A csontjai szinte összetörtek. A dereka megtelt gyulladással. Testemben semmi ép nincsen. És amikor ezt olvastam, eszembe jutott az Úr Jézus, akit szintén megostoroztak, aki Isten haragjának poharát itta ki, a mi vétkeinkért. Az látszik, hogy Dávidot nem egy-két napig érte ez a fenyítés. Hisz olyan dolgokat ír, hogy sebeim megbűzhöttek, meggenyesedtek, erőtlen és összetört vagyok nagyon. Szívem keserűsége miatt jajgatok. Ez az ember teljesen összetört. Szóval nincsen tartása. Azt mondja, hogy lehorgattam, meggörbettem nagyon, naponta szomorúan járok. Hogyha valakinek szomorúság van hosszú ideig a szívében, az látszik a külsején is, a testtartásánál. Az lehorgad, lehorgatja a fejét, meggörbedve jár. Nem tudja már hordozni se a fenyítés, se a bűnnek terhelyét. Szívem dobogva ver, elhagy erőm, és szemem világa, az sincs már velem. Kihúny szinte a szeme világa, teljesen összeroskodott az ember Isten fenyítésében. Elhagyja minden ereje. Hogyha Isten fenyítése ilyen súlyos lehet, akkor miért? Tehát miért sújt minket Isten ilyen csapásokkal? Azért, mert várja, hogy őszintén visszatérjünk hozzá, hogy rádöbbenjünk, mi az, amit tettünk, mi az, amit magunk mögött van az életünkben. Akarja, hogy érezzük a bűnnek a súlyát. Hogyha egy ideig nem törődtünk vele, akkor olyan eszközöket vedd be, ami miatt már érezni fogjuk. Olyan, mintha összezárna bennünket a bűneinkkel, mintha egy magán cellába tenne, és azt mondaná, hogy most ne menj sehova, most ne a saját dolgaiddal törődjél, hanem azzal, amit én akarok. Gondolkodj el magadon, gondolkodj el a bűneiden. És mindez miért érte Dávidot? A fenyítés miért érte? Azt mondja a 6. versben, hogy oktalanságom miatt. A múltban buta voltam. Nem törődtem Istennel. Mint hogy magunk, nekünk is mondaná Isten, hogy miért nem figyeltél az igémre? Miért nem figyeltél a Szentlélek belső hangjára, amikor szóltam, hogy bűnt követtél, és hogy ez nem jó? Tudtad, hogy megszomorítasz engem. Oktalanok voltunk. És most ennek a levét isszuk meg. Meddig tart ez, Uram? Meddig tart Isten fenyítése? Én ezt nem tudom megmondani. Isten személyesen bánik mindenkivel. Az biztos, hogy Dávid már nagyon várta, hogy vége legyen a fenyítésnek. És szinte kérleli Istent a 2. versben, hogy Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felgerjedésedben ne ostorozz meg engem. És valahogy nekem az első vers is arra utal, hogy Isten várja, hogy vége legyen a fenyítésnek. Az a első vers, hogy Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Kit akar Dávid emlékeztetni? Minket, akit olvassuk a Zsoltát, én nem hiszem. Istent akarja emlékeztetni, aki őt fenyíti. Uram, emlékezz meg rólam, hogy én fenyítés alatt vagyok. Nehogy addig tartson ez, hogy teljesen elemésztesz engem. 39. Zsoltában azt olvassuk a 11.-12. versben szintén Dávid Zsoltára. Vedd le rólam a te ostorodat. Kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint a moly, az ő szépségét. Pont. Azt mondja, vedd le rólam az ostorod, mert teljesen elenyészem. Vége lesz az életemnek. Amikor valakit fenyítesz, akkor elemészted a szépségét, mint a moly. Ha Dávid gondolatit sorra vesszük, akkor itt nem egy erős ember áll előttünk, ha a szépséget nézzük, hanem egy erőtlen, összetört ember. Nem egy daliás ember, hanem aki lehorgasztja a fejét. Nem egy vidám ember, hanem egy olyan ember, aki naponta szomorúan jár. Isten elemésztette a szépségét. Sőt, a 39. Zsoltár úgy fejeződik be, hogy ne nézz rám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé. Mielőtt meghalnék, hadd legyen már egy kis szünet. Hadd legyen egy kis megenyülés, ne tartson ez az életem végéig. Vedd le rólam a szemed, vedd le rólam a fenyítő kezed. Szóval meddig tart, ő se tudta. Isten azonban vár. Addig, ha letértünk az útjáról, akkor addig, amíg a szívünkben meg nem látjuk azt, hogy bűnös életünk volt, az alatt össze nem törünk, és szívünkből vissza nem fordulunk hozzá az ő útjaira. És hogyha ez időbe telik, akkor Istennek van ideje. Ő tud várni, amíg a szívünkben ezt a változást elvégzi. A tékozló fiú is már csak akkor fordult vissza, akkor szállt magába, és mondta azt, hogy föl kell, én elmegyek az én atyámhoz, amikor már a legnyomorúságosabb helyzetben volt. Amikor már szinte minden összeomlott, és azt mondta, hogy ez az utolsó pont, én visszamegyek. És a mi életünkben is lehet, hogy az utolsó pontig vár Isten, hogy eljussunk a teljes összetöretésig. Most eddig azt néztük meg, hogy Isten mit tesz azzal, hogyha valaki bűnös, azzal nem törődik, milyen eszközöket vett be annak érdekében, hogy rájöjjön és hozzá visszatérjen. De a kérdés az, hogy mi mit tegyünk, vagy mit tehetünk, hogy ez a szennyítés megszűnjön az életünkben. Mielőtt bármit is mondanék, hagyd mondjam el, hogy nem tudok receptet. Sőt, egy pirulát nem tudok, amit az ember bevez, vagy alkalmaz az életére, és akkor rövid időn belül megszűnik Isten szennyítés az életéről. Tudom, hogy a mai világban azonnali eredményeket vár mindenki. És talán mi is, mint keresztények így vagyunk, hogy az életemnek azonnal meg kell oldódnia. Nincs idő a fejfájásra. Istennek van ideje. És tud várni, mert neki sokkal fontosabb, hogy a szívünk megváltozzon, mint hogy azonnal levegye rólunk a fenyítést, megszabadítson a pillanatnyi fájdalmaktól. Szóval az első tanácsom az, hogy vessük alá magunkat Isten fenyítésének, és maradjunk alatta, még ha fájdalmas is. A Biblia többször felhívja erre a figyelmünket, hogy ne bújjunk ki Isten fenyítése alól, és meg is indokolja, hogy miért. Jobb könyvében arról olvasunk, hogy a mindenható fenyítését nevesd meg. Miért? Azért, mert ő megsebez, de be is kötöz. Azért, mert ő összezúz, de keze meg is gyógyít. Isten végtője nem az, hogy összezúzzon bennünket. Nem az, hogy megsebezzem. Nem az, hogy fenyítsem. Ezek csak eszközök a végcél elérésében. A végcél az, hogy meggyógyítson bennünket. Hogy megszabadítson a bűneinktől, a terheinktől, hogy újra tiszta szívünk legyen. A zsidók azért levélben azt lehet olvasni, hogy Isten a javunkra fenyít, hogy szentségében részesüljünk. Hogy újra felszabaduljunk és tisztán élhessünk. A példabeszédek könyvében szintén arról olvasunk, hogy az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az Úr, megdorgálja. És pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Kit dorgál meg az Úr is, kit fenyít? Azt, akit szeret. Meg akit kedvel. Az ő fiát. Azt hiszem, hogy erre nagyon nagy szükségünk van. Főleg akkor, amikor fenyítés alatt vagyunk. Mert az ember könnyen azt gondolja, hogy hát az Isten engem már nem szeret. Engem teljesen elvetett. Nekem már semmi reményem sincs. És itt pont arról van szó, hogy Isten azokat fenyíti, akiket fiává fogadott, akiket szeret, akiket kedvel, akiket nem akar meghagyni rossz állapotukba. Én azt gondolom, hogy a fenyítés idején ezekkel az igazságokkal a szívünket körül kell bástyázni. Isten nem elvet engem, hanem a javamat akarja. Javamra fenyít. Kedvel engem, szeret engem, nem a bűneim miatt, hanem azért, mert fia vagyok. A fenyítés közben könnyen oda juthatunk, mint ahogy a 77. Zsoltárban lesz, hogy rosszul írtam le, írója, ami azt mondja, hogy nyomorúságom idején az Urat keresem. Szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem, vagy mindörökké elvet az Úr, nem lesz többé jó akaró? Végképp elfogyott az ő kegyelme, vagy elfeledkezett könyörülni Isten? Vagy elzárt a haragjában az ő irgalmát? Az ember ezeken gondolkodik. Isten elzárta az irgalmát? Elfogyott a kegyelme? Nem lesz már jó alkalom? De nem. Normális, hogy ezek vetődnek föl. De valahogy magunkat kell kényszeríteni, és az Isten igéje által helyre állítani, hogy Isten igenis szeret, és úgy bánik velünk, mint fiaival. Szintén a zsidókhoz írt levélben olvassuk, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. A saját lelkünknek, önmagunknak kell mondani, úgy bánik velem az Isten, mint fiával. Persze a Biblia sajnos ír olyan helyzetről is, amikor emberek nem maradtak Isten fenyítése alatt, vagy nem vették azt föl magukra, kibújtak az alól, ellenálltak neki, deszoltak azzal. A zsidó népről ezt olvassuk Ézsaiás könyvének első fejezetében. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig, nincs a testben épség. Csupa seb, és dagadás, és kelevény, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. A nép nem vette föl Isten fenyítését, és jól tudjuk, hogy mi lett ennek a következménye. 70 év fogság. Ott már észhez tértek. Tehát, hogyha valaki nem veszi föl Isten fenyítését, annak még súlyosabb következményei lesznek. Meg kell értenünk, hogy javunkra van a fenyítés, hogy kihozzon a mi rossz állapotunkból. És hogyha a fenyítés alatt maradtunk, és valahogy Isten ránk terheli a bűneinket, mert lehet, hogy ideig fel sem veszük a fenyítést, menekülünk előle, vagy dacol az ember Istennel, de egyszer eljön az a pont, amikor nem bír tovább dacolni. Amikor, mint egy edény, összetörik. És ami benne van, az kiömlik. És az sokszor nem kellemes, sőt. Sokszor ilyen, nem tudom, visszataszító. Az ember bűnei azok nem szép dolgok. De ezeknek ki kell jönni belőlünk. Isten akarja, hogy ezek kijöjjenek ahhoz, hogy meg tudjon bennünket gyógyítani. Ezek fájdalmas dolgok, de ezeknek ki kell jönni belőlünk. Ahhoz, hogy meggyógyítson bennünket, a kapcsolatainkat, mindaz, ami a bűnünk miatt tönkre ment. Dávid is azt írja, bánatom mindig előttem van. Ez lehet maga a fenyítés fájdalma, de lehet maga a bűn is, ami miatt bánkódik. Mindig előttem van. És úgy folytatja, sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt. Ha Isten ránk terheli a bűnt, és összetörünk alatta, valljuk meg, adjuk oda Istennek, bánkódjunk miatta. És az ember lehet, hogy látja a bűneit, de még vár. Nem vallja meg, nem bánkódik miatta. Sokszor olyan vagyunk, mint a kisgyerekek, akiktől a szülők értetlenül kérdezik, hogy kisfiam, kislányom, miért vártál eddig? Miért kellett ezzel eddig várni? Miért várunk olyan sokáig, amikor az életünket teszi tönkre a bűn, meg a kapcsolatainkat, a közösségünket? Miért várunk addig, amíg Isten súlyos eszközöket kell, hogy igénybe vegyen az arra, annak érdekében, hogy helyreálljunk, hogy megvalljuk a bűneinket? Ahhoz ragaszkodunk, ami saját magunknak rossz. De hogyha már ránk terhelődött a bűn, akkor azt ne féljünk megvallani. Én emlékszem, hogy életemnek arról az időszakáról, amiről a bevezetőben beszéltem, nagyon nehéz volt beszélnem, főleg az elején. Hát nekem minden bajom volt. Szóval nagyon féltem kiadni mindazt, amit én tettem. De az, hogy sokkal jobban vagyok, sokkal, de sokkal, és Isten meggyógyított, ez ennek az eredménye. Beszélnünk kell, még akkor is, hogyha félünk tőle. És mi történik a bűneinkkel, amik kijönnek belőlünk? Hát átadjuk Krisztusnak. Ő az Isten báránya, aki hordozza a mi bűneinket is, a világ bűneivel együtt. Erre emlékezünk az úrvacsorában, hogy a mi bűneinkért törtöszve a teste folyt ki a vére. Ezért vagyunk hálásak. És Isten nem veti meg az őszinte bűnbánó szívet. Azt nem utasítja vissza. Említettem Ézsaiás könyvéből az Istennel dacoló népet. Még nekik is azt mondja, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, fehérek lesznek. Ha nekik ezt mondja, menjél el inkább annak, aki összetörik a bűne miatt. Ha bűnénk skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Krisztus vére megtisztít. És végül mi van akkor, hogyha összetörünk Isten szennyítése alatt, megvalljuk a bűneinket, de valahogy a körülményeink, szorító körülményeink mégsem változnak. Hogyha valaki például valakit hatalmába kerített a pénz, és jó menő vállalkozása volt, és Isten úgy büntette meg, vagy úgy fenyítette meg, hogy tönkrement teljesen, vagy valaki elveszítette az állását, rádöbbent, hogy mi volt a bűne, de még mindig nincs állása, még mindig nincs pénzkeresete. Vagy hogyha egy kapcsolat tönkrement, és észrevettük a mi hibánkat benne, és mi már lerendeztük a mi részünket, de az a másik fél még mindig tartózkodó, és benne vagyunk egy szorító helyzetben, akkor mit tegyünk? Az a harmadik gondolatom, hogy várjunk. Jeremiás síralmaiban olvassuk, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És talán azt gondoljuk, hogy könnyű ezt mondani. Egy szorító helyzetben azt a tanácsot adni, hogy várjunk. De hagyj olvassam fel, hogy miután mondja az író ezt. Ki az, aki ezt mondja? Hoppá. Többiből is. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott. Az Úr haragjának botja van, botja miatt. Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság. Bizony, ellenem fordítja kezét folytonosan, egész nap. Elsorvasztott a húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradtsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos birincsbe vert. A segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elől. Faragott kőből emelt falat utaimra, ösvényeimet járhatatlanná tette. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint rejtek helyen az oroszlám. Lekergetett utamról, összetépett, elpusztított engem. Felvonta íját, és kitett engem nyilai céltáblájául. Veséimbe eresztette tegvének nyilait. Nevetséges lettem minden nép előtt, és gundalt énekelnek róla egész nap. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott meg. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, ezek után, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondol nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol és elcsüggöd a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, azért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőhöz, a hozzá folyamodóhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Aki mindezt átélte, az mondja, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. És Dávid is azt mondja, téged várlak, Uram, hallgass meg, Uram, Istenem. De hogyan várjon, mit jelent várni Istent? Semmiképpen nem passzivitást. Aktív keresést, aktív várakozást. Szintén Jeremiás síralmaiban olvassuk, hogy önst ki szíveret, mint a vizet az Úr szín előtt. Lássa Isten, mi van a szívünkben, hogy várjuk őt. Várjuk az ő szabadítását. Dávid ebben a Zsoltárban is azt mondja, hogy Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előtted elrejtve az én nyögésem. Dávid kitárta a szívét. Mindaz, ami benne volt, amire vágyott, ott volt Isten szín előtt. Ez a Zsoltár mégsem úgy fejeződik be, hogy Dávid megszabadul. Nincs ott a szabadulás öröme. Hogy fejeződik be? Siess segítségembe, Óram, én szabadítom. Dávid még mindig vár. Nem jött el Isten szabadításának pillanata. Mire vár Isten? Hogy szívünkben teljesen visszaforduljunk hozzá. Ha letértünk az útjáról, térjünk vissza. Nem csak egyszerűen bűnbocsánatot akar adni. Ki akarja bennünk munkálni az engedelmességet? Hogy igazán szívünkből hozzákötődjünk, hogy megutáljuk a bűneinket, hogy azokat elvessük és eldobjuk magunktól. Ezért, amikor kitárjuk a szívünket, ne csak a szabadulás örömért imádkozzunk, hanem hogy Dávid az 51. Zsoltárban az engedelmesség lelkéért. És lehet, hogy Isten erre vár. Megadja a bűnbocsánatot, de még mindig fogva tart, nehogy könnyen visszaessünk. Elnyertük a bűnbocsánatot, ilyen egyszerű, volt akkor megyek, vétkezek megint. A szorító körülmények nevelnek bennünket. Mint ahogy 70 évi fogság is kinevelte a zsidókból a bálványimádást. Persze, aki ilyen szorító körülmények között van, annak minden perc várakozás hosszú időnek tűnik. A 6. Zsoltárban olvassuk, hogy Uram, meddig késel. Jákob egy éjszakán áttusakodott. Jónás 3 napig volt a hal gyomrában. A zsidó nép 70 évig volt fogságba. Isten mindenkivel személyesen törődik. Amikor eljön az ideje, higgyük el, Isten megszabadít. Mert a Jeremiás síralmaiban olvasok szintén, nem vet el örökre az Úr, míg ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. És Dávid életében eljött a szabadulás, a 40. Zsoltán, hogy kezdődik? Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Várván vártam az Urat. Ez hosszú időt jelent, de aktív várakozást. Várván vártam az Urat, és ő meghallgatott. A 70 évi fogság is egyszer letelt, és az 126. Zsoltárban azt olvassuk, hogy amikor visszahozta Isten Sion fogjait Jeruzsálemben, olyanok voltunk, mint az álmodók, mintha ez nem is lenne igaz. Letelt a fogság, akkor megtelt a szánk nevetéssel. Folytatódik a Zsoltár. Egyszer letelik. Isten meg... Ő idézése, időzítése eljön, amikor látja, hogy tanultunk a helyzetünkből, akkor leveszi rólunk a fenyítést, leveszi rólunk a szorító helyzeteket. Befejezésként hadd mondjam újra, hogy Isten a szívünket vizsgálja, belelát. Ha abban bűnt lát, és azzal mi nem törődünk, akkor majd ő törődni fog vele. És egyszer csak, mert a súlyos eszközökkel fogunk szembe találkozni, amelyekkel fenyít bennünket, hogy azokat kivessük belőlünk magunkból, ami nekünk is árt, meg a kapcsolatainknak is. Isten rá akar venni a bűnbánatra, az összetöretésre, és nem csak erre, hanem hogy elforduljunk a bűneinktől, azokat elvessük magunktól, és szívből elkötelezzük magunkat Istennek újra, hogy az ő útjain járjunk, amelyekről kezdetben letértünk. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, úgy jövünk eléd, mint gyermekeid, akiket Krisztusban, egyszülött fiatban örökbe fogadtál, és ezért nagyon hálásak vagyunk. És bocsáss meg nekünk, amikor sokszor nem törődünk azzal, hogy te megváltottál, megtisztítottál bennünket, hogy megtisztítod a szívünket, és azt mi beszennyezzük. És bocsáss meg, amikor ez nem fáj nekünk, amikor bűnt bűnre halmozunk, úgy annyira, hogy már elborítják a fejünket. Kérlek, Uram, hogy oktass bennünket, hogy ne legyünk oktalanok, hogy ne lássuk ennek egyszer súlyos kárát. Kérlek, hogy figyelmeztess bennünket, és a fenyítéseben ott vagyunk. Te adj nekünk türelmet, benned való bizadalmat, azt a hitet, hogy te kedvelsz bennünket, szeretsz bennünket, és a jóra akarsz kivezetni, hogy újra felszabaduljunk a terheink alól, és élvezzük a veled való közösség örömét, az, hogy te megtisztítasz, és szentségedben részesítesz. Kérlek, hogy őrizd meg bennünket a gonosztól, mindannyiunkat, és vezess az örökké valóság útján. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.
Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal.